Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A franciaországi Lourdesban 1858. február 11-én Szűz Mária megjelent Szubiru Bernadettnek, ahová azóta zarándokok sokassága látogat el mind a mai napig. Mária ezen a hegyes vidéken akarta megmutatni a betegek és szenvedők iránti különleges szeretetét. Második János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a betegek világnapja. Az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalhatta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez. A keresztény tanítás szellemében a szenvedés a világ része. A betegséget nem lehet csupán a test szenvedésének felfogni, az egészség pedig nem csupán a betegség hiánya. Az orvos és pszichoterapeuta Rüdiger Dahlke és a pszichológus Thorvald Decseln Út a teljességhez című könyve nagy sikert aratott. A lélek nyelve a betegség tekinthető a könyv folytatásának. Ebben a második könyvben is ugyanazt a célt tűzi ki az író, mint az előzőben. Tudatosítani akarja olvasójával, hogy minden beteg embernek fel kell ismernie, hogy betegsége milyen okból következett be, ahhoz, hogy felfedezze ennek lelki gyökereit, lelki okait. Minden rettegett betegség mögött feldolgozatlan, kezeletlen lelki sérülések húzódnak meg. A fent nevezett könyv alcíme Kórképek értelmezése és a betegség adta esély. Mert valóban új táblatokat, másfajta világlátást jelent a betegség megélése és feldolgozása. Ha felütjük irodalomtörténetünk lapjait, számos író és költő írását találjuk meg, olyan szerzők műveit, akik átértelmezték életüket, amikor tudatosodott bennük, hogy gyógyíthatatlan betegek. Sokan Istenhez könyörögtek segítségért, kegyelmet kérve és remélve, mint ahogy ezt Janus Pannonius is tette, amikor a táborban megbetegedett. A háborús nyomorúság közepette a főpap költő Isten kezébe helyezte életét. Csokonai Vitéz Mihály tüdőgyulladása szenvedő pillanatai arra késztetik, hogy életét értékelje és átértékelje, illetve élete értelmét fogalmazza meg. Tóth Árpád a szegénységgel együtt az öröklött tüdőbajt is ajándékba kapta apjától, s ez végig kísérte egész életén át. Tóth Árpádot a betegsége a magyar irodalom egyik legjobb elégikus költőjévé teszik. Életét végig kíséri egy csöndes szomorúság, de ugyanolyan csendes belenyugvás is párosul ezzel az érzéssel. A költő gyakran nagyon magányosnak érezte magát, mint ahogy ezt a Meddő órán című versében is megfogalmazza. Magam vagyok nagyon. Kicsordul a könnyem. Hagyom. Viaszos vászon az asztalomon. Farigcsálok lomhán egy dalon. Vézna, szánalmas figura én. Én, s magam vagyok a föld kerekén. A költő gyakran kutatja betegsége okát, s szomorúságát elnyomja a szánalom és az együttérzés, amit embertársai iránt érez. A világ beteg és szenved. Ezért a saját betegségét nem is érzi olyan fontosnak. Helyette inkább a világ sorsára irányít. Figyelmet ez iránt aggódik. Az Elégia egy rekettye bokorhoz című versében a hószínszárnyú békét várja a háború után. A hószínszárnyú béke elhozza majd a világ boldogságát, az ember utáni csendet. Másik versében a rubinszárnyú kerubhoz fohászkodik. A költő Isten segítségét kéri, mint hívő keresztény, oldaná fel a világ szenvedéseit. A másik nyugatos költő Kosztolányi Dezső, aki ínyrákba szenvedett. Ám az ő költészetét nem a csendes belenyugvás jellemzi, hanem felváltva. Egyszer még örül minden megélt pillanatnak, máskor meg kétségbe esetten keres választ a nagy titokra, a halálra. Kosztolányi az őszt az elmúlás korszakának, a természet halálának tekinti, de ugyanakkor az élet gazdag ajándékának is. A napfényes ősz beérd gyümölcsöket kínál, ám a háttérben mégis ott integetnek aranykezükkel a halni készülő sárgulófák. Minden élő halálra van ítélve, s a szenvedés, a betegség okozta szenvedés átformálja az embert és környezetét. A szülő félve aggódik beteg gyermekéért, ápolja, virraszt mellette, s ez olyan köteléket jelent szülő és gyermek között, amely megfoghatatlan és elszakíthatatlan. A gyermek ápolja szüleit, ezzel is megköszönvén azt, amit gyermekkorában és egész életében kapott. Mi ez, hanem a szenvedés ajándéka? Bármilyen ellentmondásosan hangzik is, ez a tűzpróbája a szeretetnek, sőt, a szerelemnek is. Amikor az ifjú pár hűséget esküszik, arra is fogadalmat tesz, hogy nem csak boldogságban és egészségben maradnak meg egymás mellett, de a betegségben és a bal szerencsében is. Nehéz próba ez, és kevesen állják ki. De aki kiállja, az tanúbizonyságot tesz arról, hogy esküje nem volt hamis. Lám, a betegség adta esélyek pár ismert példája. Ilyen Babits Mihály gyógyíthatatlan gégerákja, és Dzsida Jenő halálos szívbetegsége is. Babicsot, a hívő katolikus költőt betegsége megerősíti hitében. Adit és Dzsidát pedig ráébreszti az élet valódi értékeire. Mindketten megtanulják értékelni a szerelmet, a boldogságot, a világ szépségeit, az élet pillanatnyi örömeit. A nagybeteg Adi a háborús pokol forgatagában felesége Csinszka mellett találja meg a lelki békét. Öregnek, fáradtnak és betegnek érzi magát, de szerelme megvigasztalja. Gondoltam, drága kicsi társam, próbáljunk mégis megmaradni ebben a gyilkos vaddúlásban. Ebben a gyilkos vaddúlásban és ebben a gyilkos betegvilágban, mondja a költő. Dzsida Jenő pedig, akárcsak Kosztolányi, megpróbálja megszépíteni a halált. A hullóhajszálak elégiájában, illetve a tó tavaszi énekében és a tóparti könyörgésben a lelki szépség és tisztaság, az élet szeretete és a halál elfogadása szólal meg. Ez pedig azért lehetséges, mert Dzsida is mélyen vallásos, gyakorló katolikus ember volt. Hallgassanak meg pár részletet a tóparti könyörgésből. Ebből a csodálatosan megalkotott költeményből, amely képes a szenvedést is szépen, harmonikusan megfogalmazni. Ez pusztulás. Beteg világ. Beteg világban béna ember. Zilált ligetek zörrenése. Utolsó fény. Sötét november. Ó, jöjj velem, ne hagyj magamra e rémület vigyorba züllött időszakán. Hallom zörögni a korhadozó görbeküllőt, mely a futóföld kerekét tétován fogta eddig összes már szétomol, hogy utasát árkok szennyében megfürössze. Ez nem negédes jajgatás, finomkodó poéta lárma, de fejem fölött pengeleng, s fejem alatt kigyúlt a párna. Kuszált körívet, parabólát cirkalmoztam és léniáztam, de nem tudom hol. A számítást összezavartam, elhibáztam, s most már nincs többi elme, hogy a rend bogával összekösse e rám bízott, romlott világot, mely belefut az üstökösbe. Tört homlokomon távoli lángok vízfénye váltakozva lobban s kialszik. Irgalomtelt angyalra várok, hát ha hozna valami enyhe lanyha mérget, melytől csapzott fürtű csúnya fejem, elalvó lassúsággal váladra esne, s ott kihújna. Vagy fuss velem, hiszen szeretsz. Tán gyógyulás ős parkja vár itt. Szívedre bízom magamat, légy most okos, és tégy akármit. Nő vagy, és voltál kisgyerek, s felsírtál bizonyára éjjel, melletted látva bábudat lyukas, tört porcelán fejével. Mit tettél akkor? Ó, ha most eszedbe jut, próbáld meg újra. Mivel csodát, 10 gyönge ujjad legyen gyógyító Isten ujja, végy valahol varázsragasztót, lássam magamat újra épen, e sok riat, repet, szilánkot, egy darabban, és emberképpen. Ez itt a park, s ez itt a tó. Már nem sírok, és nem menekszem. történjen bármi mindenekkel, fáradt vagyok. A padra fekszem. Nézd, a megtestesült betegség, gigáz beteg a törpe patkán, milliárd ember várja benne, hogy könnyes kínja elapadtán. S te csak magad vagy, édesem. Van-e szerszámod, mely kivágná-e duzzanó daganatot? Tedd a világot orvosságá, és add be az ember fiának. Meleg felhőkből adj kabátot a széthulló szegény betegre, ki betegen is csak barátod. Teremts neki tavaszt, ha tudsz. Ezer virágzó virágméccsel, s készíts teát a parti tóból, ha fuldokolva felköhítsel. Bodza teát a parki tóból, csészéje kristályá meredve, maga legyen a tó kerek, kavicsos öblű tiszta medre. És facsarj hűs citromlevet, savanyú fényt a sárga napból, mely óriás csészénk fölött ring, leng, és vágyattan barangul. S a mesebeli hószín hattyút, mely most suhogva vízbe ugrott, sülyezd el benne oladón, mint fehér, édes kocka cukrot. A betegséget el lehet fogadni, de ugyanakkor gyökerei, okai után kutatva meg lehet próbálni küzdeni ellene. A bizalom, az isteni gondviselésbe vetett hit csodákra képes. Teréz anya és követői számos szenvedőn is betegen segítettek. Ehhez azonban olyan nagy lelkeknek és kiválasztottaknak kellett lenni, mint ők. Csodákat lehet azonban hétköznapi lélekkel is elérni és megélni. Ezek a hétköznapi csodák. Hétköznapi emberekről szól a 19. századi amerikai író O. Henry, valódi nevén William Sidney Portner elbeszélése, melynek címe Az utolsó levél. Az elbeszélés főszereplői két lány, két igazi barátnő. A lányok igen szerény körülmények között élő egyetemi hallgatók. Jancsi, vagyis Johanna, és Zsuzsi kicsiny padlásszobában költöznek, és festeni tanulnak, miután találkoznak. Ez májusban történt. Novemberben belopózott a telepre egy fagyos leheletű, láthatatlan idegen. A doktorok tüdőgyulladásnak nevezik. Jéghideg ujjai megérintették az emberek homlokát. A gyilkos merészen végignyargalt a keleti város részen, tucatszám szedte ott áldozatait, de a keskeny, mohával benőtt terek útvesztőiben már csak lassan botladozott. Tüdőgyulladás uraságról igazán nem állítható, hogy valami lovagias úriember volna. Egy pici nő személy, akinek még nemrég Kalifornia látszellői forralták a vérét, aligha tekinthető e vörös öklű, lihegő vénszamár méltó ellenfelének. És mégis a tüdőgyulladás leteperte Jancsit. A lány mozdulatlanul feküdt a festett vaságyon, s a holland ablak apró, ólomkeretes üvegkockáin átnézte a szomszédos vörös téglaház tűzfalát. Egy reggel a mindig siető doktor összeráncolta bozontos szemöldökét, és intett Zsuzsinak, jöjjön ki az előszobába. A kislány állapota válságos. Egy lehetőség van, mondjuk 10 ellen, hogy megúszza, közölte az orvos, míg lerázta a lázmérőt. S ez az egy, ha ragaszkodik az élethez. Sajnos azonban némelyek a koporsógyárosokat pártolják. Az ilyeneknél aztán írott malaszt az egész gyógyszerkönyv. Kis barátnője fejébe vette, hogy meg fog halni, nem akar meggyógyulni. Valami bánata van?
Nagyon szeretné a nápolyi öblöt lefesteni,
mondta Zsuzsi. Festeni? Szamárság! Nincs valami komoly bánata például egy fiatalemberrel kapcsolatban?
Fiatalemberrel, dohogott Zsuzsi.
Hát érdemes egy férfi miatt... Nem, doktor úr. Szó sem lehet ilyesmiről. Akkor a nagy gyengesége azok, mondta az orvos. Én mindent megteszek, amire a tudomány és a csekély személyem közvetítésével képes, de ha egy betegem számolgatni kezdi, hogy a temetésén hány kocsi vesz majd részt a gyászmenetben, akkor én levonok 50%-ot az orvosságok gyógyhatásából. Már most, ha kegyed el tudja érni, hogy a beteg egyszer megkérdezze, milyen kabátúj lesz idén télen a divat, akkor biztosíthatom, hogy a gyógyulás valószínűsége már 1-5, és nem 1-10.
Jancsi elveszíti hitét, és elveszíti akaratát. Beletörődik abba, hogy meg kell halnia. Barátnője tanácstalan. Egészen addig, míg rá nem jön, hogy Jancsi számlálja a szomszédház tűzfalára felkúszó futónövény leveleit. Ha a repkény összes levele lehull majd, a lány feladja a betegséggel vívott küzdelmét. Amikor az utolsó levél is lehull, ő is meg akar halni. A történet csattanója, mint minden csattanó, meglepő. A házban lakó, életcélját elveszített öreg, alkoholista festő oldja meg a gondot. Ő menti meg a Jancsi életét. Zsuzsi kérésére felfesti a falra azt az utolsó levelet, így azt nem tépheti le, a legerősebb vihar sem. Az öreg Berman életét adja, amikor segít, s ezzel megmenti a kétségbeeséstől Zsuzsit és a haláltól Jancsit. Jancsi pedig rájön, ha egy kis levél képes harcolni a viharral, neki is harcolnia kell a betegséggel és a halállal. Az már egészen más, hogy az utolsó levél csak azért maradhat meg, mert a gondoskodás, a féltés, a szeretet ott tartotta, illetve valósággal oda varázsolta. Gyakran esik ez meg velünk is. Karnyújtásnia van a megoldás, amivel segíteni tudnánk magunkon vagy másokon. Ehhez azonban szívre van szükség. Szeretetre, önzetlenségre, másokra való odafigyelésre, és mindenek fölött hitre. A hit megmentheti az életünket, és biztosan megmenti a lelkünket is. A szeretet értelmet ad az életnek, és bármilyen ellentmondásos a halálnak is. Második János Pál pápa 1992-es beszédében azt üzente az emberiségnek, hogy Krisztus szenved értünk, miközben lehetőségeket kínál számunkra, hogy vele együtt hordozzuk szenvedéseinket. A Krisztus szenvedéseivel egyesített emberi szenvedés az üdvösség eszközévé válik. A hittel elfogadott szenvedés ajtó Krisztus megváltó szenvedése titkához. A szenvedés nem veszi el többé a békét, sem a boldogságot, mert megvilágosítja a feltámadás ragyogó fénye. Ezzel az üzenettel búcsúzom önöktől. Köszönöm, hogy velünk voltak, Isten áldása és Krisztus szeretete legyen mindannyiukkal. Zalder Éva Máriát hallották, az Angyalok citeráját.